Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Az új tanévben immár 40 intézményben 12 ezer diákot szolgálnak ki, úgynevezett szabad szedéses módszerrel. Erről számolt be az ország legnagyobb közétkeztetési cégének, a Hungast csoportnak az üzletfejlesztési igazgatója. Páger Zsolt azt is elmondta, céljuk az ételhulladék minimalizálása. A riporter Kalapos Mihály.
A történet az onnan indult, fenntarthatósági oldalról. Tehát ugye azt látni kell, hogy a közétkeztetésben is rettentően magas az ételhulladékoknak az aránya. Ugye ez egy korábbi becslés szerint gyakorlatilag 27%-ot jelent, 50 ezer tonna per év. Van egy táplálkozásegészségi rendeletünk, ami pontosan ugye kiméri, megszabja azt, hogy a különböző korcsoportokban milyen mennyiségű ételeket kell szolgáltatni. Ezzel párhuzamosan azt is láttuk, hogy igen, kicsi az étkezési idő úgy általában az oktatási intézményekben, tehát a gyermekek megkapnak ebéd alkalmával, és most kifejezetten fókuszáljunk az ebéd főétkezésre, megkapnak 6-800 g ételt, meleg ételt, és fizikai lehetetlenség, hogy ezt ennyi étkezési idő alatt egyébként elfogyasszák, és nyilván hulladék keletkezik. És azt is ki kell emelni még ehhez, hogy ugye a jogszabály, tehát a táplálkozásegészségi rendelet igazán korosztályonként tudja megkülönböztetni, hogy kinek milyen mennyiségre van szüksége. Korosztályon belül értelemszerűen egy jogszabály már nem tud finom hangolást végezni, viszont azt látni kell, hogy azért egy mondjuk általános iskola felsős esetében beszélünk egy ötödikes vagy egy nyolcadikos tanulóról, beszélünk egy fiúról, lányról, beszélünk arról, hogy valaki aktív sportoló, valaki csak sakkozni el, tehát azért korosztályon belül is jelentősek az eltérések, így aztán nyilván a tápanyag szükséglet is, úgyhogy ezek összességében adódik, hogy azért kellően heterogén a gyerekeknek a fogyasztása, és vannak, akik nem fogyasztják el egyébként a számukra úgymond kiszabott ételmennyiséget, és nyilván olyan is előfordulhat, hogy az ételmennyiség adott esetben nem elegendő, mert hogy annyira aktív életet él. Gyakorlatilag a svéd asztal az mindkét hiátusra igyekszik választ adni. Azáltal, hogyha a gyerekeket megtanítjuk arra, hogy mi az ő szükségletük, és hogy pontosan ezt mérjék föl, és ennek megfelelő mennyiségű ételt fogyasszanak, tökéletesen fogják azt megválasztani, hogy nekik milyen típusú, nyilván, hogyha ráadásul még választási lehetőség is van, milyen típusú ételekre, és milyen mennyiségre van szükségük. Ez gyakorlatilag egy balanszot fog képezni, és ebből nyilván következik, hogy jóval kevesebb ételhulladék is fog keletkezni.
De ugyanazt ennék a gyerekek, mint amit eddig is ettek a menzákon, vagy pedig a svéd asztal és a szabadszedés azt is jelenti, hogy nagyobb lenne a választék is?
Ez már attól függ egyébként, hogy ki hogyan vezeti be. A Hungast csoportnál a svéd asztalos szolgáltatásnak a bevezetése együtt járt azzal, hogy a főétkezés, két típusú főétkezés, tehát hogyha végveszem gyakorlatilag az adott ebéd menüsort, az a Hungast csoportnál úgy néz ki, hogy van egy leves, kétféle főétel is nyilván köret, ehhez persze lehet savanyúság, saláta vagy desszerttel kiegészülhet, és emellett van még egy hidegpult szortiment, ami adott esetben kenyérből, különböző kenőzsiradékokból, lekvárokból, tehát hogy akinek végképp esetleg nem ízlik az adott napi főétel, az sem menjen ki éhesen egyébként az étkezőből, de azt azért látni kell, hogy mi azt is megoldásnak gondoljuk, ha valahol csak, most egyszerűen fogalmazok, egy egymenüs étkezés van, tehát egy leves és egy fő étel, és ha már azt is egyébként szabadszedéses szolgáltatásban nyújtja a közétkeztető, már ott is van legalább úgymond mennyiségi választást kivitelezni a fogyasztónak, tehát saját maga eldönteti, hogy a levesből mennyit kíván fogyasztani, a köretből és az ahhoz tartozó feltétből. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a szabadszedés védasztal, bárhogy is nevezzük, az önmagában már egyben is rendszerben is jól tud működni, ekkor én úgy szoktam fogalmazni, hogy mennyiségi választás van, ha nyilván ezt kicsit kiterjesztjük és tovább gondoljuk, és az ételek közti választás lehetőségét is biztosítjuk, akkor pedig mennyiségi és minőségi választás is rendelkezésre áll a fogyasztónak.
Melegen tudnak tartani ennyi ételt? Ez megoldható?
Hogyne. Azért a közétkeztetés rendszerében, független attól, hogy egyébként most szabadszedésről beszélünk, vagy a konvencionális tálalási szolgáltatásról, melegen tartó berendezések állnak rendelkezésre. Csak annyi a különbség, hogy eddig a melegen tartó pultok úgymond a tálalópulton belül voltak, és abból szedtek a tállókonyhán munkát végző kollégák, míg a svédasztalos vagy szabadszeréses tálalás során úgymond ezek a melegen tartók kihelyezésre kerülnek az étkezőbe, és akkor a fogyasztók szednek ebből, tehát nyilván ez alapvető élelmiszerbiztonsági feltétel. Na most azt nyilván látni kell, hogy azért valamelyest módosul a melegen tartó berendezéseknek a felépítése, amíg egyébként a tállópulton belül egészségügyi könyvvel rendelkező, megfelelő higiéniai szabályokat ismerő kollégák szolgálnak ki, addig mondjuk egy leheletvédő nem szükséges, míg nyilván, hogyha ezt a melegen tartót kihelyezzük az étkezőbe, ott vannak egyéb infrastruktúrális szükségletek, amik az élelmiszerbiztonsági kockázatokat csökkentik.
Főleg, hogyha mondjuk a választék is növekedik, tehát mondjuk van akár csak kétféle főétel, kigazdálkodható lesz ez akár önöknek, akár más cégeknek a jelenlegi befizetésekből?
Bocsánat, hogy kikanyarodok, vagy elkanyarodok kicsit a témától, ez diétás étkezésnél kerül elő, hogy csak a nyersanyagra fókuszálunk. Van két nagyon fontos költségtényező még, ugye a humán erőforrás költség, illetve a rezsi költség, illetve adott esetben nyilván egy beruházási költséggel is kell számolni. Mi most azt látjuk egyébként, hogy nyersanyag költségben nem feltétlen van növekedés, vagy elenyésző, mert gyakorlatilag kiegyensúlyozódik. Igazán többet nem fogyasztanak a gyerekek. Tehát most is ugyanannyit fogyasztanak, mint korábban. Annyi a nagyon nagy különbség, hogy korábban megkapták egy tálcán, és abból valaki adott esetben éhesen maradt az elfogyasztását követően, valaki pedig ott hagyott rettentő nagy mennyiségű ételt a tálcán, és visszavitték gyakorlatilag hulladéknak. Addig most jelen pillanatban a fogyasztó saját magának választja meg a számára megfelelő mennyiséget, valaki többet, valaki kevesebbet szed abból az ételből, ez egy egyensúlyi állapotot képez, tehát nyersanyag többlet fogyás nincs. Azt viszont nyilván látni kell, hogy a humán erőforrás tekintetében nagyobb odafigyelést igénylő folyamatról van szó, mondjuk azt, hogy szofisztikáltabb a folyamat, kommunikálni kell a fogyasztókkal, tehát nagyobb odafigyelést igényel, és nyilván az meg szerintem egyértelmű, hogy azért jár egyfajta beruházási költséggel a megfelelő tálóeszközöknek a beszerzése, és egyébként azt is hozzá kell tenni, hogy ha szeretnénk, hogy jól működjön, akkor nyilván megfelelő felületet kell biztosítani. Tehát most egy nagyon egyszerű példával, hogyha egy melegen tartó berendezés elegendő volt a tállópulton belül, és ott a rutinos kollégák egyébként szedték a gyerekeknek az ételt, addig mondjuk lehet, hogy két melegen tartóra van szükség az étkezőben, hogy azt körül tudják venni, a gyerekek választani tudjanak, szedni tudjanak az ételekből, és nyilván egyébként ez a felület attól is függ, hogy most ez a melegen tartó rá van tolva a falra, vagy egyébként egy szigetet képez. Tehát nagyságrend így kell látni, pontos számot még nem látunk egyébként, hogy mennyi többletköltséggel jár alapvetően egy ilyen rendszernek az üzemeltetése, viszont két nagyon fontos következtetést le lehet vonni. Az egyik, hogy lényegesen kevesebb ételhulladék keletkezik, és lényegesen nagyobb egyébként a menzának az elfogadottsága, azáltal, hogy a gyerekek saját maguknak választhatják ki, hogy mit szeretnének, és milyen mennyiségben enni, és nem gyakorlatilag egy tálcán az óruk elé toljuk a kötelezően elfogyasztandó ételmennyiséget.
Hogyha ezt bevezetik, ezt a szabadszedéses vagy svédasztalos megoldást, akkor a családoknak többet kell majd fizetniük ezért?
Ez is egy összetett kérdés. Ugye azt kell látni, hogy három részből tevődik össze azért a közétkeztetésnek a mondjuk az finanszírozása. Tehát van egy állami, egy önkormányzati rész, és ugye amit a családok fizetnek. És ugye az utóbbit alapvetően azt az önkormányzatok határozzák meg, hogy milyen térítési díjat kell a családoknak fizetniük, és nyilván utána különböző jogszabályok rendezik, hogy ki milyen támogatásra jogosul, tehát 50% vagy 100%-ban támogatott étkezésben részesülhet. Úgyhogy ezt most így nehéz előre jelezni. Egyrészt abból adódóan, hogy a költségszerkezet még azért nincs letisztázva, másrészt egyébként, hogy adott esetben egy önkormányzat, hogyha van is költségtöblet, feltételezve nem megengedve, akkor azt átkívánja hárítani egyébként a fogyasztókra, vagy azt mondja, hogy ő azt kigazdálkodja, mert látja az, hogy célt ér ez a fajta szolgáltatás, elégedettek a fogyasztók, kevesebb az ételhulladék, úgyhogy erre nehéz választ adni. Én azt gondolom, hogy most így előrevetítve a családoknak nem feltétlen kell azzal számolni, hogy egy ilyen magasabb szintű szolgáltatás számukra költségterhet jelent.
Legfeljebb az önkormányzatoknak?
Legfeljebb így van. Vagy adott esetben, hogyha az állam ezt egy jó megoldásnak gondolja, és a finanszírozáson változtat, akkor nyilván ez a költség megoszlik adott esetben egy önkormányzat és egy állami felelősségvállalási kötelezettségvállalás között. 2023 tavaszán gyakorlatilag az első tesztidőszakban a Hungas csoport 24 intézményben nagyságrendileg 5000 fogyasztót szolgált ki ezzel a svédasztalos szolgáltatással. Ugye tavaly nyáron a tanév végével levontuk a következtetéseket, és azt láttuk, hogy ezt folytatni szükséges, úgyhogy ebben a tanévben, tehát 2023 szeptemberétől már 40 intézményben és nagyságrendileg 12000 fogyasztót szolgálunk ki svédasztalos ellátással. Itt a tesztidőszak alatt azt hangsúlyozzuk, hogy nyilván az intézmények és a megrendelők hozzájárulásával történik ennek a szolgáltatási módnak a bevezetése, de szerződéses kötelezettség egyik oldalról sem változott. Tehát azért nyilván látni kell, hogy ezek a megrendelések közbeszerzési eljárások keretei közt történnek, igen komoly szerződéses háttérrel. Ezeken értelemszerűen ez idáig nem történt változást, egy próba teszt jelleggel vezettük be, hogy lássuk, hogy eredményes, hozza az elvárt célokat, és hogyha ezeket egyébként igazolni látjuk, és egy alapvetően gazdaságilag, élelmiszerbiztonsági szempontból, minőség szempontjából egy elfogadható, biztonságos szolgáltatást látunk emögött, kezdünk el a feltételekről tárgyalni a megrendelőkkel.
Katedra. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Második alkalommal adta át az év családbarát köznevelési intézménye díjakat a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom. Az idei győztesekről és azok jó gyakorlatairól Imre Júlia kérdezte Páfai Erzsébetet, a zsűri elnökét.
Idén másodszor adtuk át igazából a tavalyi díjat, hisz tavaly írtuk ki a Családbarát Köznevelési Intézmény díj 2023-as résztvevőinek. 5 intézmény típus pályázhatott, tehát a köznevelési intézmények, így a bölcsödék, az óvodák, az általános iskolák, a középfokú oktatási intézmények és az alapfokú művészetoktatási intézmények.
Mi emelte ki a díjazottakat a többi intézmény közül?
Nagyon-nagyon nehéz helyzetben voltunk több esetben. Elsősorban az óvodák felől rengeteg pályázat érkezett. Igazából nehéz összehasonlítani a körtét az almával, és nem is tettük. Azt tudnám inkább elmondani, hogy az azonos kategórián belül mi volt az, amit érdemes volt kiemelni. Tehát például a bölcsöde kategóriájában, ha így belemeltek részletekbe, a Bugyi Nagyközségi Csemete bölcsöde nyerte 2023-ban. Ott nagyon tetszett nekünk, hogy hagyományteremtő programokat szerveznek ilyen picik számára is. Érdemes, úgy tűnik, hogy már az adventi készülődést, a húsvét ünnepkörét és egyéb nagy családi ünnepeket megtartani, ahol bizony együtt tartják a testvérekkel és a szülőkkel ezeket a megemlékezéseket. Aztán az óvoda kategóriájánál, ugye ott a Kompolt Kertész Nagyút óvoda, ők nyertek. Egy nagyon hátrányos helyzetű településről van szó egyébként, és ugyan tavaly nyitott ez az óvoda, de fantasztikus programokat kínálnak. A pedagógusoknak testi-lelki egészséget szolgáló mentálhigiénés tréningeket szerveznek, de itt olyan aprólékos és finom figyelmet is tapasztaltunk, hogy a nagyon korán érkező gyermekeknek meleg teát és kekszet adnak, közben lágy zene szól a háttérben, ezen kívül szülői elvárásfa van, ami azt jelenti, hogy ezen keresztül jelezhetik a szülők, hogy milyen elvárásaik vannak, a pedagógus pedig jobban megismeri az ő gondolkodásmódjukat. Aztán az óvodában a gyerekek reggelente pozitív kártyákat húznak, és arról beszélgetnek. Tehát az érzelmi nevelés nagyon erősen jelen van, azt érzékeltük. Aztán a művészeti iskola kategóriájában Veszprémből a Csermák Antal nyerte meg a tavalyi fődíjat. Ott az egész épület gyakorlatilag családbarát, gyerekbarát és akár akadálymentesített kialakítású, pelenkázóval, gyereksarokkal, az egész épületben internethálózattal, aztán az iskola dolgozói magájellegű dolgokat intézhetnek munkaidőben, később valamilyen módon helyettesítéssel vagy egyéb módon ledolgozzák. Tehát ténylegesen tapasztaltuk ezt az emberbarát filozófiát, filozófiát a vezetőknél. Utolsóként említem a Szent Gellért Katolikus Általános Iskolát Budapestről, ahol pedig apa-fiú délutánokat tartanak az osztályfőnökök, anya-lánya kosármeccset, a fehérasztalos szülői beszélgetéseket emelném ki, illetve olyan bált tartanak minden évben, ahol már egész évben a szülők készülnek tánccal, énekkel, kórussal, van babamama szoba, játszószoba, tehát azt lehet érzékelni ezekben a pályázatokban, hogy együtt dolgoznak a gyerekek nevelésében, a jövőképüket alakítva a szülők és a pedagógusok, és ez azért azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó irány és filozófia.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Április 30-áig lehet jelentkezni a vándortáborokba. A miniszterelnökség közlése szerint még 100 szabad turnusra várják az érdeklődő diákokat és pedagógusokat. Imre Júlia összefoglalója.
Révész Máriusz egy régi hagyományt felélesztve még 2017-ben indította útjára a vándortáborokat. A cél az volt, hogy minél több iskolás tölthesse aktívan és közösségben a nyári szünidőt. Az indulás óta már mintegy 70 ezer felsős és középiskolás vett részt a táborokban, most pedig újabb 18 ezer diák kap erre lehetőséget, mondta az Aktív Magyarországért felelős államtitkár.
A tanároknak nagyon segítünk a vándortábor programmal, hiszen megszervezzük egy útvonalon a szállásokat, megszervezzük a programokat, az étkezést, és a tanároknak az a feladatuk, hogy összegyűjtsék a gyerekeket, és jelentkezzenek ezekre a meghirdetett időpontokra. Négyféleképpen lehet vándortáborozni Magyarországon, gyalogosan, kerékpárral, vízitúrázni lehet, és van zarándoktáborozási lehetőség is.
A táborokat a kormány is támogatja. A gyerekek így mindössze 46 ezer forintért kaphatnak egy héten át szállást, ellátást és programokat. A hátrányos helyzetű és a saját nevelési igényű iskolásoknak pedig még ennél is kevesebbet, az összeg felét kell befizetniük, hangsúlyozta az államtitkár.
A vándortábor.hu honlapon az iskolák látják folyamatosan az üres turnusokat, ugye a jelentkezések már elindultak, és tulajdonképpen ott egyetlen időpontot kell lefoglalni, és két héten belül be kell fizetni egy 150 ezer forintos foglalót, és ebben az esetben az időpont az foglalatnak is tekinthető.
A vándortáborok iránt évek óta hatalmas az érdeklődés, a szabad helyek így akár egy óra alatt is betelhetnek. A visszamondások miatt viszont mindig jönnek újabb táborozási lehetőségek, ezért érdemes folyamatosan résen lenni, tette hozzá Révész Máriusz, Aktív Magyarországért felelős államtitkár.
Idén is meghirdeti immár nagy hagyományú március 15-i diákutaztatási programját a Rákóczi Szövetség. A pályázat lehetőséget teremt arra, hogy a középiskolás diákok a Kárpát-medencében legalább egy határt átlépve egy másik iskolával közösen emlékezzenek meg nemzeti ünnepünkről. A részletekről Szilágyi Zsolt, a Rákóczi Szövetség hálózatfejlesztési igazgatója beszélt Imre Júliának.
A Rákóczi Szövetség egyik legrégebbi kezdeményezése a diákutaztatási program, melynek célja az anyaország és a határon túli kapcsolatok, intézményi középiskolás kapcsolatok erősítése. Várjuk minden középiskola jelentkezését ezen pályázatra. A pályázatnak egyetlen egy feltétele és kitétele van, hogy az adott pályázó intézmény egy határ átlépésével, egy másik intézmény közreműködésével valósítson meg egy kirándulást. Ez is azt mutatja, hogy az a cél ezen pályázat és ezen lehetőség fenntartásával, hogy a határon túli kapcsolatokat erősítsük, és hogy az iskolák új testvériskolai kapcsolatokat hozzanak létre, vagy a meglévőket ápolják.
Említette, hogy a Rákóczi Szövetség egyik legrégebbi kezdeményezéséről van szó, de mik az eddigi tapasztalatok, milyen élményekben volt részük a diákoknak?
Az alatt a sok év alatt, közel két évtized alatt, ami alatt ez a diákutaztatási program megy, tényleg azt sikerült megfigyelnünk és megtapasztalnunk, hogy az iskolák vágynak nem csak az utazásra, hanem arra is, hogy új kapcsolatokat szerezzenek. Nagyon sok olyan kapcsolatból tudunk, amik már több évre visszamennek, és ugye itt az szokott lenni a tapasztalat, nem csak március 15-én, hanem június 4-e és október 23-a környékén is a Rákóczi Szövetség meg szokta hirdetni ezt a diákutaztatási programot. Így van lehetőség arra, hogy az egyik időszakban az egyik iskola keresse fel a másikat, majd viszonozzák ezt az utazást, tehát hogy mondom egy példa arra, hogy Magyarország intézmény látogat a Felvidékre március 15-én, majd a június 4-e vagy október 23-a közeledtében felvidéki intézmény látogatja meg a magyarországi iskolát, és a diákjaikkal valamilyen közös kirándulást, közös programot szerveznek. Azt tapasztaljuk, hogy nagyon értékes kapcsolatok jönnek létre, és a diákok is, és úgy a pedagógusok is várják ezeket a pályázati lehetőségeket.
Meddig és hogyan lehet pályázni, és nem utolsó sorban ki finanszírozza az utazási költségeket?
Február 26-áig lehet most be a március 15-i diákutaztatási pályázatra a dokumentumokat. Ugye itt a pályázatnak a vegyhatár átlépés kívül nincsen más előfeltétele, és az utazók számától és a megtett távtól függően a Rákóczi Szövetség 300 ezer forinttal tudja támogatni az utazást, legyen szó úti költségről, elszállásolásról, étkeztetésről.
Országos versenyt hirdet általános iskolai felső tagozatos tanulók számára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a Madarak és Fák napja alkalmából. A természet iránt érdeklődő három fős csapatok március 15-ig jelentkezhetnek az iskolájukhoz legközelebb eső területi fordulóra. Az országos döntő májusban lesz a Gödöllői Királyi Kastélyban, a jelentkezés részletei pedig a Magyar Madártani Egyesület honlapján megtalálhatók. Orbán Zoltán szóvivő Tatár Tímeának beszélt a részletekről.
Madarak és Fák napja az egyik legrégebbi jeles napunk, az 1900-as évek elején indult útjára, és azóta is évről évre megrendezik az iskolák. Másrészt pedig a Madártan Egyesület, ami idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. Az egyik legfontosabb alaptevékenysége az ismeretterjesztés, utánpótlás, képzés volt, és ennek az egyik legfontosabb elemét az ilyen jellegű versenyek, játékos versenyek, vetélkedők jelentik.
Mennyire vannak otthon a mai gyerekek a Madarak és Fák világában?
50-80 évvel ezelőtt, amikor még sokkal inkább természetközeli életmódot folytattak a magyarok, a lakosság egésze, akkor sokkal inkább rendelkeztek általános, gyakorlati jellegű ismeretekkel a természetről. A gyerekek napjainkban sokkal kisebb az ilyen jellegű tapasztalatszerzés lehetősége, hiszen manapság már a legkisebb faluhelyen is városias életmódot folytatunk. Ugyanakkor azok a gyerekek, akik ezen a versenyen is részt vesznek, azok elképesztő mélységi tudással rendelkezhetnek és rendelkeznek, nyilván mert, hogy ők érdeklődnek a téma iránt, és hát napjainkban az okostelefonokon, a mobil internetnek és egyáltalán az internet elérésnek köszönhetően a világ minden tudása ott van a zsebünkben, ott van az otthonunkban. Tehát, hogyha valakit érdekel ez a téma, már pedig ezeket a gyerekeket nagyon, az ő tudásuk messze-messze meghaladja mondjuk a felnőtt lakosság átlag ismereteit is.
Mi a feltétele a versenyen való részvételnek?
10-14 éves korosztályt várunk, ugye az általános iskola 5.-8. osztályának felel meg. Három fős csapatok jelentkezését várjuk az iskolájukhoz legközelebb eső területi fordulókra. Ugye maga a jelentkezési határidő az március 15-e péntek, a területi forduló az április 12-én lesz, és az itt élen végző csapatok jutnak be a május 11-i döntőbe, ami a Gödöllői Királyi Kastélyban lesz. Nagyon nagy az érdeklődés. Általában azok az iskolák, ahol kiemelten kezelik az ilyen jellegű környezeti nevelést, ők évek, évtizedek óta visszatérő partnereink. Nekem is az egyik legfontosabb és egyik legelső ilyen jellegű emlékem, hogy egy hasonló versenyen vehettem részt két diáktársammal.
Katedra. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!